Ez tehát a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2014. október 5-én 10 óra 5 perckor. A főszerkesztő Vörös István nevében is köszönti Önöket a műsorvezető, a mikrofonnál Fekete Antal. Íme mai témáink: a héten örömteli pillanatnak lehetett szemtanúja szerkesztőségünk a Kalocsai Ipari Parkban, amelyet szeretnénk megosztani önnel is. Hivatalosan is megnyitott a kapuit a város legújabb üzeme, egy húsfeldolgozó, amely nem csak több családnak teremtett megélhetést, minőségi termékkel is ellátja városunkat. Hangzott el az üzemet jegyző Vén Familia Kft. Ügyvezetőjétől, Vén Norberttől.
Megnyitottuk a húsfeldolgozó üzemünket az ipari parkban. Hosszadalmas engedélyeztetés után 20 ember munkahelyét tudom biztosítani, napi 3-4 tonna készterméket tudunk gyártani.
Mai műsorunkban egy különleges interjúval is készültünk, egy olyan alkotóval beszélgettünk ugyanis, akit talán ön is ismer, de azt kevesen tudják róla, hogyan telnek mindennapjai, hogyan éli meg az idő múlását, hogyan készülnek festményei, és milyen érzések kavarogtak benne, amikor nemrég megkapta a Kalocsai Város Művészetért díjat. Lakatos Ervin a Korona FM 100-nak adott interjúja mindemellett is tartogat még meglepetéseket.
Sikerült egy-két rajzfilmben is dolgoznom, mint egy-két magyar népmese végén, vagy a hetedik testvér végén, vagy még a Tini Ninja teknőcök végén is ki van írva a nevem is. Van egy ilyen kis kanyar az életemben.
Ez tehát a Turmix, számítok a figyelmükre.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Never wash up, does he clean up? No, he never.
Alicia Dixon és a The Boy Does Nothing című felvétel itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Kedd délután hivatalosan is megkezdődött a termelés a Kalocsai Ipari Park legújabb üzemének telephelyén a Vén Família Kft. Húsfeldolgozójában. Az itt folyó munkálatokról beszélgetett Vörös István tudósítónk a cég ügyvezető igazgatójával, Vén Norberttel.
Üdvözlöm a hallgatókat! Szeptember 30-án 2014-ben ünnepélyesen megnyitottuk a húsfeldolgozó üzemünket az ipari parkban. Hosszadalmas engedélyeztetés után sikeresen húsboltunkat is, és az üzemünket is megnyitottuk.
Méretekről mit kell tudnunk ennek a méretéről? Jelentjük képzelni, hogy milyen munka folyik.
Méreteiben az alapterületünk 750 négyzetméter, 20 ember munkahelyét tudom biztosítani, napi 3-4 tonna készterméket tudunk gyártani, ugyanennyi féltestet tudunk bontani, és a szállítmányozás is megoldott, tehát akár egy műszak, akár két műszakban tudunk működni.
Emlékszem, amikor mi beszélgettünk róla, akkor több fontos pontot is kiemeltél. Az egyik az volt, hogy próbáltál minden téren helyi emberekkel, illetve vállalkozókkal kooperálni. Hogy sikerült ezt megoldani?
Jelenleg is helyi vállalkozótól szállítjuk be az alapanyagot, a fűszereket is, és a félsertést is, a marhát is. Tehát próbálom ezt követni, hogyha egy városban vagyunk, és közel vagyunk egymáshoz, akkor ez fontos legyen, hogy a helyi vállalkozókat segítjük.
És hogyan jut vissza a helyi emberekhez, amit itt készítetek?
Helyi emberekhez úgy tud visszajutni, hogy az ipari parkban tudják megvásárolni a saját termékeinket, késztermékeinket. A húsboltunk nem csak a saját termékeinket forgalmazza, hanem bontott húsokat, marhát, baromfit, más késztermékeit is áruljuk. Kiemelném, hogy tejterméket is, Cserpes sajtműhelynek a tejtermékeit áruljuk, egyedül Kalocsán, ha jól tudom.
Nyilván most egy nyitásról beszélünk, ez egy nagyon-nagyon friss dolog, de én azt is tudom, mert korábban ezt is említetted, hogy neked vannak már ettől távolabbra vezető terveid is.
Igen, több bolt megnyitásában dolgozom most is. Kalocsán nem nyitunk több boltot, Kalocsán ez az egy bolt lesz. Budapesten fogok nyitni 2 darab boltot. Holnapunkon minden megtalálható lesz, egyelőre ezt még titoknak megtartom, jó?
Lehetségesek látod-e azt, hogy ez az üzem bővüljön?
Igen, igen. Ötletelünk ezen is. Tudjuk most a gyártások során, hogy mi az, ami méretben kicsi, és mi az, ami esetleg kihasználatlan terület. Mindenféleképp szeretnénk az érlelőkamráinkat bővíteni, és késztermék tárolóink bővítésében is gondolkozunk.
Az új kalocsai húsfeldolgozó üzemavatóján ünnepi beszédet mondott Török Ferenc polgármester is. Íme néhány gondolat az ott elhangzottakból.
Jó volt hallani egy ifjú kalocsai vállalkozótól, hogy meghatottságot is lehetett érezni a hangjában, és amikor azt mondta, hogy mi is büszkék leszünk majd arra, reméli, hát már most is büszkék vagyunk arra, hogy az Anda Present után egy újabb cégnek az átadóján tudunk itt lenni, egy újabb munkahelyteremtés, amelyet kalocsai vállalkozó egy családi vállalkozásként hozott létre itt nálunk, és azt gondolom, hogy ez az az út, amit mi 4 éve folyamatosan tervezünk és mondunk, hogy a kis és közép vállalkozásoké a jövő, és hogy Kalocsán minél több ilyenre van szükség, ahol 5, 10, 15, 20 vagy 30 ember találja meg a munkát. És itt ennél a húsüzemnél pedig, ugye, ahogy a tulajdonos is elmondta, azt mondja, hogy csak kalocsai paprikát fog használni. Tehát ez a fajta lokál patriotizmus, ami a mi munkánkat is átszövi, ez úgy látszik, hogy másnak is szöget ütötte a fejébe, de hát magától is természetesen kitalálta. És nagyon fontos az, hogy a vállalkozás indításakor és a pályázat után, amikor elkezdődött a munka, akkor azt a fajta segítséget, amit mindig mondunk, hogy egy önkormányzatnak nagyon fontos, hogy vállalkozásbarát legyen, azt hiszem, hogy itt megtapasztalhatták, hiszen mi minden segítséget megadtunk, ha bárhol valami a rendszerbe elakadt, vagy a engedélyeztetésnél, vagy bármi olyan hatóság, ami hozzánk tartozott, minden segítséget megadtunk, hogy ez a vállalkozás minél előbb elkezdhesse a működését, és hát elmondhatom, hogy Norbival mi beszélgettünk többször is, több alkalommal járt nálam, és hát egyelőre még csak így érintőlegesen, hogy mi közös termékfejlesztésbe is gondolkodunk, tehát szeretnénk olyan kalocsai terméket, ami hungarikumok felhasználásával még tovább tudjuk a városnak a hírnevét, és természetesen ennek a családi vállalkozásnak is a hírnevét öregbíteni. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel és örömmel gratulálok a családnak, Norbinak, és kívánom azt, hogy minél többen kalocsaiak, kalocsa környékiek a járásból fogyasszuk ennek a cégnek a termékeit, hiszen én ismerem ezt a hitvallást, és hiszem, hogy így is fog történni, hogy valóban tartósító, ízfokozó és egyéb mindenféle elbetűk nélküli termékeket lehet majd kapni, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ezt is el kell tanulnunk másoktól, hogy fogyasszunk hazait, fogyasszuk a saját termékeinket, az, ami a környékünkön megterem, és azt gondolom, hogy az a 2014-20-as uniós pénzek leosztása, ami ugye a kormánynak az a célja, hogy 60%-a a vállalkozásokba menjen, az tipikusan erre lesz majd alkalmas, hogy kis- és középvállalkozások tudjanak elkezdeni fejleszteni, új üzemet létrehozni, vagy fejleszteni a régit. Ebbe Norbi akkor az élen járt, megelőzte a picit ezt a korát, de jó példával tud járni azok előtt, akik majd ezt igénybe fogják venni, úgyhogy én sok szeretettel gratulálok a város és magam nevében.
A Vén Família Kft. Kalocsai üzemének avató ünnepségén megjelent Font Sándor országgyűlési képviselő is, aki több szempontból is örömtelinek és dicséretesnek nevezte az összejövetel apropóját.
Egy olyan munkára épülő társadalomfejlesztést indítottunk el, és szeretnénk a következő 4 évben is megvalósítani, amely megmutatja, hogy alkotó, két kézzel megfogható termékeket szeretnénk gyártani, gyártatni, és ebben minél nagyobb vállalkozó közösséget hozni. És engedjék meg, hogy közelebb jöjjek magam szakterületéhez, mint a Mezőgazdaság Bizottság elnöke. Nekem azért szíve gyönyörködtető, amikor egy olyan hiány területen tudunk ott lenni egy avató üzemnél, amely gondot okozott az egész magyar mezőgazdaságnak, ez a feldolgozóipar. Közismert, és nem akarok nagyon visszamenni a 90-98-as időszak közére, amikor sajnálatos módon egy téves privatizációs folyamat következtében leépült és majdnem megszűnt a magyar feldolgozóipar, és ezt észrevettük, hiszen biztosak voltunk és tudjuk most is igazolni, hogy minden alapanyagot szenzációs minőségben tudunk előállítani Magyarországon, de sajnálatos módon ezeket az alapanyagainkat a külföldiek sokszor jobban értékelik, kiviszik, feldolgozzák, és feldolgozva hozzák vissza rendszerint a multinacionális áruház láncokon keresztül, és jó drágán megfizettetik velünk a mi alapanyagainkat, de már feldolgozva. És ennek a szegmensnek, a feldolgozóiparnak a hiányát vettük észre jó néhány évvel ezelőtt. Sajnálatos módon hosszú időn keresztül nem fordult rá elég figyelem, hogy ezt a szegmens támogassuk. 2010-től azonban ebben jelentős változás következett be, és úgy is, ahogy polgármester úr szintén Török Ferenc említette, a most majd megnyíló és már részben a következő időszakban pályázati formában is elérhető uniós támogatások döntő mértékét, több mint 60%-át a magyarországi kis-középvállalkozások fejlesztésére és egyben munkahelyteremtésre szeretnénk fordítani. És hála Istennek itt a ifjú ügyvezető úrnak volt olyan szintén szívemet melengető gondolat, amelyre polgármester úr is kitért, hogy azért próbáljuk meg ezeket a készítményeket úgy a fogyasztópiacra vinni, hogy minél kevesebb nem oda való szín, íz és nem tudom hányféle anyaggal fokozzuk, nem kell. Ennek az üzemnek épp az lesz az ereje, és bízom ebben, hogy nem arra készülnek, hogy 10 000, 5 000, 3 000 km-re szállítsanak, ezért ezt a terméket fel kell készíteni mindenféle útra, majd ott sok hetet ki kell bírni a multinacionális áruházak polcain, nem, itt arról van szó, hogy az a bizalom, amire itt az üzletpolitika is épül, az az elsődleges hívó szó a fogyasztóknak, éppen ezért a termék életútja le tud rövidülni a feldolgozás pillanatától, hogy eljusson a fogyasztóhoz, ezért kiiktathatóak azok a nem kívánatos fokozó íz és színanyagok és tartósítószerek, amelyekről sajnos egyértelműen kimutatható, hogy nem az egészségünk nagy barátja. Én úgy mondtam, amikor idejöttem köszöntésképpen, hogy nagy fába vágtátok a fejszét, de lehet, hogy nagy húsba vágtátok most a fejszét. és bízom abban, hogy ez a hús, ez az alapanyag hús, amiben ti belevágjátok a képzeletbeli fejszéteket és feldolgozzátok, ez magyar termék már az alapanyag szempontjából. Mert sok mindent lehet hallani, hogy import hogyan árasztja el az országot, és nincs magyar termelő, de vegyük észre, hogy a mezőgazdaság egyik komoly fejlesztési területe az az élő állat termelés, tenyésztés, nevelés. Én egészen biztos vagyok benne, már szép eredményeket tudunk, főleg a kérődző állatok tekintetében felmutatni, ami a gyarapodást illeti. Külön kormánybiztos felügyeli a, például a sertés ágazatban, hogy javítást, javulást érjünk el, és ennek az eredményei ugyan még számunkra már kimutathatóan, de még nagy mértékben nem látható, de látjuk azt az irányt, amelyben biztosak vagyunk abban, hogy egy ilyen magánvállalkozás meg fogja találni mindig a jó minőségű magyar alapanyagot, és akkor itt zárul a kör, és az én gondolatom is, hogyha ez a magyar alapanyag egy magyar üzem, magyar termékkel párosul, akkor itt vagyunk a paprika hazájában, a segédanyagok is magyarok, hála Istennek, amit bele tudunk tenni, és itt vagyunk mi fogyasztók, ígérjük, hogy mi magyarok a fogyasztók sorába is be fogunk lépni ebben a pillanatban, tehát egy teljes magyar kört írtunk le ebben a pillanatban az önök segítségével. Sok sikert, kitartást, gond nélküli hétköznapokat, ha szabad ilyen kívánom. Tudom, hogy ilyen nincs, de mégis legalább a kívánás szintjén hadd biztassam önöket, hogy ilyen körülmények között és ilyen szép körülmények között tudják a terveiket valóra váltani. Gratulálok még egyszer!
A Vén Família Kft. Kalocsai húsfeldolgozó üzemének nyitó ünnepségéről hallotta Font Sándor országgyűlési képviselő gondolatait. Azonnal visszatérünk egy egészen más témával, megismerkedhet ugyanis azzal a kalocsai művésztanárral, aki anno a Tini Mintya Teknőcök televíziós mese figuráinak a rajzolásában is tevékenykedett.
Korona FM 100. We lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. Stops in your dark.
Rusty slágere a Things We Lost in the Fire, itt a Korona FM 100-on.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Lakatos Ervin kalocsai festőművész rajztanár neve bizonyára nem cseng ismeretlenül. Ha önt vagy gyermekét nem is tanította, akkor is találkozhatott már vele a helyi tévében, újságokban, vagy itt a Korona FM 100-on is. Most azonban többet megtudhat róla, mint valaha. Ő kapta idén a Kalocsaváros művészetért díjat. Ezen apropóból ült le beszélgetni mindarról, amit eddig az életben elért Vörös István szerkesztő riporterünkkel.
Idén a Kalocsaváros művészetért díj büszke tulajdonossává váltál. Mit jelentett ez az elismerés számodra?
Az az igazság, hogy egy picit meg is lepődtem, mikor a jelöltek között láttam a nevemet. Hát persze természetesen nagyon jól esett, megtisztelő érzés ez az egész, és hát egy ilyen ünnepi ülés keretében adták át ezeket a díjakat 15-én a főiskola kamara termében, ahol Kalocsaváros művészetért díjat kaptam. Nem számítottam rá. Igazából én mindig ilyen titkon gyereknek érzem magam, tehát egy ilyen elszállt a kor érzésem is lehet, de hát hogyha jobban visszanézek, azért mondjuk itt a kalocsavárosi rajzpedagógiai oktatás területén is, meg hát azért a festészet területén is igencsak 20 év van már lassan az ember mögött. És hát lehet, hogy ezt a 20 évet próbálják így megköszönni ezzel, gondolom én.
Meg hát gondolom azt is, ami mögötte van a teljesítmény.
Igen, úgy gondolom, hogy azért egy-két dolog van, bár én ezeket nem élem meg ilyen nagyon nagy dolgoknak. Tehát néhány festészeti díj, ami az évek során nekem jutott, illetőleg néhány tanulmányi eredmény, amit itt a rajzoktatásban sikerült elérni.
Művész tanár. Akár ketté is bonthatnánk a dolgot, művész vagy tanár. Főként minek vallod magad? El lehet egyáltalán választani ezt a kettőt egymástól, mondjuk a te életedben?
Nagyon nehéz kérdés ez, és nagyon nagy paradoxon is egyúttal, mert mondhatjuk azt, hogy reggel tanár, este művész, vagy délután művész. Nem is nagyon szeretem ezt a megnevezést, és én próbálom az egész iskolai tanítást is úgy kivitelezni, pár persze amennyire lehet, hogy azért a képzőművészettel való kapcsolat, aktív kapcsolat az ne szakadjon meg, mert hogy ez is egy életforma. Tehát ezt sem lehet úgy csinálni, hogy teljes mértékben én az iskolai oktatásra áldozok mindent, tehát itt is kell időt szakítani arra, hogy hát nyilván az alkotó tevékenységre is egyáltalán, persze hát ez a legnagyobb idő, de azért ma már egy csomó olyan a menedzseléssel kapcsolatos dolog van, ami nem működik magától, tehát nem csinálja meg helyette senki. A beadásokra, a zsűrizésekre, az országos kiállításokra nem viszi oda a munkáidat helyetted senki. Nem várja ki helyetted az időket. A különböző pályázatokra nem írja meg a tanulmányokat helyetted senki. Tehát azért itt egy csomó utazás, egy csomó papírmunka is van, ami ennek velejárója.
Említetted, hogy ez egy életforma. Mit jelent az, hogy ez egy életforma? Hogy írnád le egy napodat? Ugye amellett, hogy mindannak, amit elmondtál, bele kell férni egy napba, még büszke apuka is vagy.
Hát igazából úgy életforma, hogy én ebben gondolkodom. Tehát az alkotás, vagy a kép, amin dolgozom, az van bennem egész nap. Tehát vagy addig, amíg el nem készül. Ez egy elég hosszú folyamat, és hát nyilván megszakításokkal, mert az ember tanít közben, de jó, ha arra is gondol, hogy ez hogy folytatódik tovább, mert hogyha ez veszíti a láncszemeket, vagy elszakítja a fonalát, akkor az nem fog működni, az nem megy. Tehát az nem megy, hogy én a sarokba állítok egy képet, és akkor még 2 hónap múlva elővesszük. Én szeretem befejezni ezeket a dolgokat. Tehát amit elkezdtem, az befejezni, és ez kisebb-nagyobb megszakításokkal így működik, hogy folyamatosan dolgozom valamin.
Szóba került az elkezdés dolog, és nekem eszembe jutott, hogy arról nem is beszéltünk még talán soha, pedig egy párszor már volt szerencsénk egymáshoz, hogy hogyan kezdődött ez a dolog, mikor fedezted fel magadban először, hogy téged érdekelnek a művészetek, hogy te örömedet leled a festésben, a rajzolásban.
Ez egy érdekes dolog, talán az, hogy gyerekkoromban sokat rajzoltam. Ezt már szüleim is észrevették, de ez úgy egy idő után természetessé vált, hogy sokat rajzol, többet talán, mint egy kicsit más, ügyes is, de hát úgy különösebben nem volt ez a kérdések középpontjában, aztán elérkezett a pályaválasztás ideje, amikor 8-os lettem általános iskolás, és akkor kacérkodtam a gondolattal, hogy milyen jó lenne az, hogyha művészeti gimnáziumba felvételiznék. És akkor a szüleim pedagógusok voltak, és az egyik ismerősük, kollégájuk, távoli kollégájuk tanácsára, Kis Ernő egyébként a Hajóson élő akvarellista művésztanáról van szó. Kis Ernő festőművész rajztanár úr tanácsolt, hogy hát ez nem elég, ez, hogy én ügyesen rajzolok sportautókat, meg katonákat, akik mindenféle ütközetekbe vesznek részt, próbáljak én egyfajta tanulmányi rendszert felállítani ebbe a dologba, és nézzek be a műtermébe, adott esetben hetente, Hajósra járjak át, és próbáljam, hogy gyakoroljam azokat az alapokat, amik a felvételihez szükségesek. Na és akkor ő fel is készítette erre a felvételire, ami egyébként egy eléggé összetett dolog volt, mert azt hiszem, hogy abban az évben 700-al jelentkeztek oda, és ebből egy osztálylétszámot vettek föl. Tehát ez egy komoly felvételi volt, és felvettek alkalmazott grafika szakra. Na és itt aztán tényleg egy olyan művészeti közegbe került az ember, meg nagy városba került, azért Szeged a 80-as években is elég komoly szellemi élettel rendelkezett, tehát biztos tudják azok, akik adott esetben oda jártak középiskolába vagy egyetemre. Nagyon inspiráló lakhatott az emberre, és természetesen egy ilyen közegbe mozgott, ahol az osztálytársai is, a párhuzamos osztályok is, mindenki egy ilyen kis iparművészeti, képzőművészeti művészképző volt. Ez egy nagyon inspiratív szellemi műhely volt, ahol nagyon jó tanárok tanítottak. Tehát én úgy gondolom, hogy a délalföldi régiónak a legjobb szakmai nevei, és koncepciózusan ide irányították az embert. Tehát én úgy gondolom, hogy innen nem is nagyon lehetett volna másnak lenni, vagy mássá válni. Persze volt már rá példa, hogy innen aztán az orvosira jelentkeztek, de nagyon kicsi az esély természetesen. Innen a képző és iparművészet irányába tendálódott a dolog.
Hogyan formálódott, hogyan alakított a Szeged azt a vonalat, amelyet te képviselsz, amit a magadénak vallasz? Hogyan formálta ezt Szeged, és ezt hogyan írnád le?
Hát ott annak az iskolának voltak már olyan hagyományai, több évtizedes hagyomány, ami mentén dolgoztunk. Természetesen az ott megjelenő modern áramlatok is azért inspiratívan hatottak rám, és hát az a közeg, amit ez a város biztosított, ugye ezt nem kell bemutatnom, hogy azért egy nyitott szellemiségű alkotó helyről van szó, meg egyáltalán az atmoszférája az egésznek, a tiszaparti iskola, a kollégiumi évek, ugye Újszegeden voltam, kollégista Szegeden volt az iskola, a reggeli séták, vagy adott esetben a délutáni séták, a szemlélődések, hát itt tulajdonképpen itt nőtt föl az ember, mert ugye 14 évesen oda kerül, és hát 18 évesen kerül ki onnan, egy érettségivel a kezében, és hát egy továbbtanulási lehetőséggel a kezében, amivel aztán vagy él, vagy nem él.
Te hogyan éltél ezzel? Merre vezetett innen az út?
Hát az innen az én utam egy kicsit kacskaringósabbá vált, mert azért a szegedi évek azok egy picit úgy a tizenévesekre, mondjuk úgy, hogy nem azt mondom, hogy lazító hatással vannak, de hát sok minden érdekli őket, a kortárs rockzenétől kezdődően minden, tehát azért mindenre jutott Szegeden idő természetesen, de hát nem csak én voltam ezzel így, én úgy emlékszem. És hát mindannyian a képzőművészeti főiskolára akkor még, vagy az iparművészeti főiskolára jelentkeztünk, és senkit nem vettek fel. Tehát természetesen volt egy ilyen nagy törés az ember életében, hogy hát elsőre nem vették. Ezt mondták a tanáraink, hogy oda már 25 évesen szoktak jelentkezni, próbáljunk egy kicsit más, de mi ezzel nem foglalkoztunk. Első és egyetlen helyre beadtam a Magyar Képzőművészeti Főiskolára papíromat, és elég szomorúan láttam a nevemet, mert ugye az Andrássy úton a kapura ki volt függesztve a névsor, és a piros filctól alatt kettővel következtem én a lemaradt pontszámosok között, és akkor úgy leesett bennem, hogy hát most akkor mi lesz ezzel a kis fölépített, nem karrierrel, hanem kis életpálya modellel, semmi, mi lesz így belőlem, és akkor gondoltam egy nagyot, itt maradva egy picit a környéken, jelentkeztem Kecskemétre, akkor még volt a Pannonia Filmstúdiónak Kecskeméten műterme, és egy nagyon-nagyon varázslatos felkészülő évet töltöttem ott, úgy gondolom, ahol egyébként az alkotó tevékenységet is maximálisan pártfogolták, és hát sikerült egy-két rajzfilmben is dolgoznom, mint animátor, mint rajzoló, egy-két magyar népmese végén, vagy a hetedik testvér végén, vagy a, még a Tini Ninja teknőcök végén is ki van írva a nevem is, úgyhogy van egy ilyen kis kanyar az életemben, ami hát gyakorlatilag egy ilyen kis kitérő. Aztán én úgy döntöttem, hogy miután a képzőre nem vettek föl, én egy picit olyan durcássá is váltam, elmegyek tanárképző főiskolára, így kerültem Szombathelyre, az ott akkor első évben induló rajz és vizuális kultúra szakra, ez végülis rajzművészet történet, hogyha jobban kisarkítjuk a dolgokat, és ide természetesen fölvettek, és hát itt 95-ig folytattam tanulmányokat, ez is egy nagyon-nagyon inspiratív közeg volt, meg egy kicsit úgy világot látni, ez a nyugat-magyarországi régió is érdekelt engem tulajdonképpen, meg az, hogy Magyarországon belül ne csak egy helyet lásson az ember, ugye a Dél-Alföldöt már valamennyire megismerte, hogy ezt a Csongrád megyei régiót, akkor most következzen ez a Győr, Moson, Sopron, meg Vas megye környéke, ami szintén egy nagyon jó szellemi műhely volt ott a Perintés Gyöngyös parti városban, és nagyon-nagyon varázslatos 4 főiskolai év következett, minek után lediplomáztam, és lassan-lassan hazafele hozott az utam, lassan haza is kerültem.
Nos, nem sokára folytatódik a beszélgetés a Kalocsa művészetért díjas Lakatos Ervinnel, amelyből kiderül, hogyan lett a napközis tanárból szakkörvezető és művészeti iskolára felkészítő rajztanár, de szó lesz az idén 3 évessé vált kalocsai alkotók köréről is. Hallgassanak bennünket!
Korona FM 100. Megírtam ezt a dalt, csóró szívem elvart, csóró itt minden ang. Csóró itt minden ang. Ott állt és kérte, forduljunk vissza még, öleljük egymást egy percig, azt mondtad szeretnéd. Hallgatta az utca, hallgatta, hogy sírsz, csóró szívem elhal, jobb lesz, ha másnak élsz.
itt minden hang.
Ez volt a dal címe, By Alex pedig az előadó itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Folytatódik interjúnk az idén Kalocsa művészetért díjjal kitüntetett Lakatos Ervin festőművész rajztanárral. Vörös István riporterünkkel folytatott beszélgetésének második felében főként arról mesélt, mi történt, amikor felsőoktatási tanulmányait követően visszatért Kalocsára.
Először nem kaptam tanári állást itt a városban, aztán sikerült, és elkezdtem a belvárosi iskolába még mint napközis tanárbácsi dolgozni. Azt hiszem, hogy még itt a családban érintettség is volt a napközis jelenlétemmel.
Egészen konkrétan az öcsémnek volt a napközis tanárbácsia.
Igen, egészen konkrétan, és ővelük kezdtem, és nagyon jó évek voltak, itt azt hiszem, ott 2 évet töltöttem el, és nagyon jó évek voltak azok is, és itthon már folyamatosan, már akkor az általános iskolai tanárságom alatt, már akkor vezettem rajzszakkört, akkor még a művelési központ a mai főiskola épületében volt, és egy ilyen kis firka kör elnevezésű valamiféle kis rajzszakkörrel próbáltam én a gyerekeket egybegyűjteni, és hát jöttek folyamatosan, utána természetesen, ahogy átkerültem a Szent István gimnáziumba, akkor a korosztály is kicserélődött. Tehát akkor már megváltozott az a közeg, ami gyakorlatilag a délutáni szakköröket jelentette, akkor a középiskolás korosztály jött már, és akkor alakult ki az kimondottan, hogy egy ilyen továbbtanulásra, vagy művészeti továbbtanulásra felkészítő jellegű dologgal fogok én foglalkozni, mert hogy nem biztos, hogy képzőművészé kell válni annak, aki rajzolással foglalkozik. Ma már tudjuk azt, hogy a mérnöki felvételik, építészgép és stb. Is megkívánják egyébként az alaprajzi képzettséget, és hát a tárgyábrázolás, a perspektívikus ábrázolás az alapkövetelmény. És nem is annyira egy ilyen képzőművészeti szakkört, grafikai jellegű szakkör ez, tehát azért van egy csomó olyan, aki ezzel foglalkozik, de egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egyetemi felkészítő szakkört sikerült itt az évek alatt a Liszt Ferenc Művészeti Iskolával közösen hát működtetni, jelenleg is működik természetesen, és jelenleg is van egy osztály, ebben fölkészül, és hát itt nagyon-nagyon jó felvételi arányok kezdtek kialakulni. Szó szerint azt kell, hogy mondjam, hogy vagy szerénytelenség nélkül mondhatom azt, hogy szinte mindenkit fölvesznek, aki itt mondjuk egy 2 évet délutánonként rajzolással foglalkozik.
Nekem azt jutott eszembe, hogy beszéltél erről, hogy nyilván aki szakkörre jelentkezik, koncepciózusan érdeklődik ez iránt, érdekli őt akár a terület, amit említettél, akár a művészet, akár készügyességgel rendelkezik. Viszont én emlékszem arra egykori tanítványként, hogy a te óráid nem csak abból álltak, a művtöri órák, hogy megismertük a cikkurátokat, meg a piramisokat, meg a különböző korszakok, művészeti korszakok jellemzőit, hanem például te voltál az ember, aki házi feladatnak adta, hogy akkor még tervezzünk mondjuk a kedvenc előadónak egy CD-borít. Akár rajzzal, akár montázzal, hogyan változott ez a dolog? Sikerül-e még, vagy lehet-e még így megfogni a fiatalokat a gimiben? Meg tud-e őket még csípni ilyen feladatokkal?
Igen, hát az az igazság, hogy sikerül, persze, és én úgy gondolom, hogy ezt az egész tantárgyat, vagy tantárgy részt, mert egy kicsit a mozgókép és média ismeret, most már az is középiskolai tantárgy is ide tartozik, azt nem lehet 19. századi módszerekkel tanítani. Már 20. század sincsen, és én úgy gondolom, hogy egy picit a mai művészeti oktatás néhol helyenként, tehát nem azt mondom, hogy mindenütt, néhol arra koncentrál, hogy rakjuk ki az almát a csendélethez, egy kis fehér drapériát, és rakjunk mellé egy szép kerámia korsót vagy kancsót. Na most én nekem erről az a véleményem, hogy a mai gyerek az előbb találkozik egy iPhone-nal, mint egy almával, és őneki ezek már nem jelentenek semmit. Tehát az a baj, hogy egy picit a képzőművészeti oktatásban és ábrázolásban örököltük ezeket a hozott dolgokat, amik az évszázadok során rárakódtak. Ez nem baj, ez nem feltétlenül baj. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én a szakköri körülmények között ilyen feladatokat is csinálok, mert ezt is meg kell tanulni. De egy picit a produktív, vagy gondolkodó, vagy alkotó gondolkodásra próbálom őket sarkalni, nem feltétlen baj, hogyha tudnak saját maguknak egy logotípiát, vagy egy monogramot tervezni. Nem baj, hogyha a kedvenc előadójuknak meg tudják a CD borítóját tervezni. Nem baj, hogyha olyan pólót tudnak tervezni, amit saját maguk viselnének, Mert egy klasszikus 19. századi csendéletre nem biztos, hogy sokszor szükségük lesz az életben.
Ahogy meséltél nekem, éppen így beugrottak a képeid, és aki ismeri a képeid, az tudja, hogy mondjuk nagyon ritka az olyan lakatos erdmű festmény, ami mondjuk egy alma és egy szép kerámia látható, hanem ott is ott vannak a trendi viseletek, ott vannak az iPhone-ok, ott van a zsinór rengeteg, a kábel rengeteg, ami átfonja az életünket, ami a számítógép hátuljából megy a routerbe, a hálózatba, a monitorba.
Igen, engem mindig érdekelt ez a világ, mert szerintem manapság ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, persze, de manapság bennünket ilyen használati tárgyak vesznek körül. Na most azt nem mi fogjuk eldönteni majd, hanem a régészek, akik 1000 év után kiássák a 21. század elejének a relikviáit, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy hogy ez milyen hatással volt az emberiségre, vagy az emberiség jelenfejlődésére, de szerintem egy korszerű vagy korhű rendszerrel kéne körbevenni magunkat, és adott esetben nem olyannal, ami már nincs, meg amit csak így mesterségesen életben tartunk. Tehát ezeket a dolgokat én úgy gondolom, hogy mint az ilyen régi kézműves hagyományainkat is, amit persze életben is kell tartani, de mesterségesen életben tartjuk. Vannak utolsó mohikánok, akik ezt művelik, akik ezt megmutatják nekünk, is ennyi. Tehát nyilván ezekre a szakmákra annyi olyan mértékben szükség nincs már, vagy ezekre a tárgyakra olyan mértékben szükség nincs már. Persze gyerekeknek ismerni kell ezeket, mert ezek nagyon-nagyon egyszerű használati dolgok, de hogy te is mondod, szoktam a másod, vagyis hát tizedikes rajzosoknak olyan rajzi feladatot adni, hogy egy csomó rossz kábelt kirakok az asztalra, és akkor tessék, lehet csinálni. Tehát lehet ezt rajzolni, nem feltétlenül kell mindig kockát, hasábot vagy hengert rajzolni, lehet ezzel is valamit kezdeni, vagy a produktív gondolkodást vigye ehhez, ne egy körte vagy egy fürt szőlő vigye, hanem adott esetben ilyenek alakítsák. És ilyenek jobb, hogyha befolyásolják a dolgokat, és persze tényleg lehet vitatkozni azon, hogy ez jó vagy rossz, ez van a 21. században, én úgy gondolom, hogy sokkal több műanyag vesz bennünket körül, mint textília, adott esetben sokkal több műanyag vesz minket körül, mint kerámia, ezek vannak. És hát nyilván utána még én úgy gondoltam, hogy ezeket a dolgokat bővítem, és egy nagy gondolattal még a Pécsi Egyetemre is időközben így munkaidő, vagyis hát nem munkaidő, hanem tanáréveim alatt beadtam a jelentkezésemet, gondoltam, hogy nem vagyok én még kész annyira, hogy én ne tanuljak többet, és aztán 2003-tól elkezdtem Pécsen a festőszakot. Az apropója nem az volt, a mozgókép és média ismerethez kellett végeznem egy kiegészítő szakot, de gondoltam, hogy hát én eddig is festészettel foglalkoztam, mi baj történhet, hogyha én ezt is elvégzem, és hál' Istennek ezt is persze már ezt levelezőn sikerült elvégeznem, és hát Pécs meg megint egy inspiratív közeg, tehát azért én úgy gondolom, hogy ennek a városnak, annak a városnak is a művészeti élete mindenképpen meghatározó a magyar művészeti közegbe, vagy a hazai közegbe, egy teljesen más világ. Tehát ott a szegedivel teljesen ellentétes világ fogadott, ott inkább a modern áramlatok, nem azt mondom, hogy divatosak, mert nincs ilyen, hogy divat, tehát divat nem is létezik gyakorlatilag. Tehát ott inkább ezeket a dolgokat preferálják, mondjuk úgy, a tanárok is, vagy az alkotó tanárok is művész tanárokhoz kell tartozni, mint mesterekhez mondjuk úgy, és ezt oktatják inkább, de nem zárkoznak el a természet elvű oktatástól sem, mint ahogy én úgy gondolom, hogy én még mindig a természet elvűséget képviselem, csak egy kicsit másképp esetleg.
Hát nyilván erről még órákig lehetne beszélgetni. Ami még eszemét ott is mindenképpen ki szerettem volna rátérni. Ugye nemrég alkotói élet, művész élet Szegeden, művész élet Pécse, de ugye van egy művész élet Kalocsán is. Nemrég ennek egy szép évfordulója volt, amelyet pont veled volt szerencséje a szélesebb közönségnek megosztani. Hogy látod ezt? Milyen élmény volt? Mi történt?
Hát a kalocsai alkotók köre 3 éves ciklusa befejezéséhez érkezett, és hát nekem jutott az a tényleg megtisztelő szeret Tamás László úr felkérésére, hogy az záró rendezvényt én mutatkozzam be, és hát amennyire lehetőségeim engedték, én próbáltam úgy a diák évektől jelenkorig egy ilyen kis kép bemutatóval készültem, és beszéltem a munkáimról. Nem annyira kötötten, tehát inkább egy ilyen kötetlen beszélgetés szinten, és hát természetesen ott egy nagyon hálás közönség végig hallgatott engem. De hát itt a képzőművészeten kívül ugye az irodalom és egész más területek is megmutatkoznak, tehát inkább ez a helyi alkotó embereket gyűjteni össze, és ő nekik teremtene, és az ő közönségüknek teremtene valamilyen értő fórumot, ahol bemutatkozhatnak. Ez mindenképpen egy jó kezdeményezés, ezt folytatni is kellene, én úgy gondolom, a közeljövőben is, tehát a 3 évvel ennek nem szabadna abba maradnia, hiszen biztos vannak olyan fiatal alkotók, akik még nem mutatkoztak be, akár a könyvtárfalain belül sem, meg hát a városban sem.
Én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy nekünk idézőjelben bemutatkoztál, mert nem kellett téged annyira bemutatni itt, és további sok sikert, jó munkát kívánok, gratulálok még egyszer a Kalocsa Városért díj elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, tehát az elmúlt percekben Lakatos Ervin művész tanárt, a Szent István Gimnázium idén Kalocsa művészetért díjjal kitüntetett pedagógusát hallotta.
Korona FM 100.
California. Baby, baby. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love, if you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen. All my lovers out there, make sure you make sure you wanna be with you.
Fanatik daluk címe, ha te tudnád.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Nos, köszönöm kitüntető figyelmüket, ennyi volt már a térségi magazinunk, a műsorra legközelebb jövő szombaton jelentkezünk, akkor is délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.